Uram, sok csodás tervet vittél véghez érettünk. Nincs hozzád fogható. Szeretném hirdetni és elmondani, de több annál, amit fel tudnék sorolni. Amen. Testvéreim, magasztaljuk élő Urunkat, Jézus Krisztust, a Zsoltár szavával 138. Zsoltárunk első verszakát énekeljük el. Foglaljuk el helyünket, keressük meg 226. énekünket, és énekeljük el mindegyik verszakát ennek a dicséretnek. Krisztusom kívüled, nincs kihez járulnom, hívetek voltomban, nincs kitől gyógyulnom. Nincs ifekélyemből, ti által tisztulnom, veszélyes termemből és felszabadulnom. Nyújtsd meg szívét nekét, áldott szent ígédnek, és bennem virraszt fel napját kegyelmednek. Igaz utat mutat, nékem szegényednek, járhassa kedvére te szent felségednek. Uram, azért reménykedő szívvel, miként a vigyázó virradást vár éjjel. Hozd fel szép napodat, nékem is jó reggel, hogy szolgálhassalak serényebb elmével. Dicsértessél, Atya, Isten magasságban, mi Urunk Krisztussal, mint egy méltóságban. És a Szent Lélekkel, mint egy hatalomban, háromság egy Isten, áldj meg dolgai. ami segítségünk, Isten tiszteletünk megszentelése és megáldása, jöjjön az Úrtól, aki teremtett, fenntart és bölcsen igazgat mindeneket. Amen. Foglaljuk el helyünket, testvérek, és megkérem Andrást, aki jelentkezett, hogy igét olvasta, hogy olvassa fel közöttünk Lukács evangéliumából, a 11. részből, a 29-től a 32-ig terjedő verseket.
Jézus jelent, Jónás jelent. Mikor pedig még nagyobb sokásság szövetkezett hozzá, kezdte mondani. Ez a nemzedék, gonosz nemzedék jelt ki kíván, de nem adatik neki más jel, csak a Jónás jele, mert mind Jónás jelöl volt a némi veieknek, úgy lesz az ember fia e nemzetiknek dél király nője. Fel kell majd az ítéletkor e nemzedék férfiaival, és elítéli őket, mert ő fiaival és elítéli őket, mert ő eljött a világ végéről. Hallgassa Salamon bölcsességeit, és íme Salamonnál nagyobb van itt a névi vei férfiak az ítéletkor. Együtt támadnak majd fel nemzedékkel, és eltélik ezt, immel ők megkértek Jónás prédikálására, és íme Jónásnál nagyobb van itt ez az evangélium idején.
Amen. Köszönjük szépen. Isten áldása legyen az ige hallgatóin, befogadóin, megtartóin, gyertek, ezért könyörögjünk. Urunk Istenünk, szerető mennyei édesatyánk Jézus Krisztus által, szembesítettél bennünket az evangélium szavával. Szembesítettél bennünket Krisztus tisztaságával, az ő halálával és feltámadásával. Szembesítettél bennünket, Urunk Jézus Krisztus, a mi erőtlenségünkkel. Szembesítettél bennünket, Urunk Jézus Krisztus, a mi meghátrálásunkkal. És szembesítettél bennünket, Urunk Jézus Krisztus, az ítélettel. Ha meg nem térünk, mondta a te igéd, akkor ítéletet tartasz felettünk. És nem csak te, hanem mindazok, akik egykor pogányok voltak, akikről azt mondtuk, azt vallottuk, hogy ők nem tartoznak hozzád. Csodálkozva látjuk majd az ő jelenlétüket. Kérünk téged, Urunk Istenünk, szerető mennyei édesatyánk, a te kegyelmed és szereteted öleljen át bennünket, hogy még ebben az időben, amely alkalmas idő a hozzád fordulásra, hozzád térésre, átengedhessük életünket néked. Nem kell máshová mennünk, Urunk, csak látni személyes sorsunkat, bűneinket, annak minden gyötrelmét és következményét. Látnunk saját életünkben a rendetlenséget, visszásságot, kiszámíthatatlanságot, szétdobált állapotot. Nem kell messzire mennünk, Urunk, látnunk kell, hogy mitévői lettünk-e világnak, környezetünknek, hogyan romboljuk gyermekeink jövőjét, levegőjét, vizét, földjét. És Urunk, szinte csak elszorul a szívünk, látszólag mást nem tehetünk. A te igéd mégis kijózanít bennünket. Te úgy szóltál hozzánk nem is olyan régen, boldogok a szelídek, mert ők öröklik a földet. Kérünk, engedd, hogy szelídek legyünk, mert nem lesz másként, mint örökségbe adnunk a felnövekvő nemzedéknek. Amen. Testvéreim, készüljünk az ige hirdetésére. 178. dicséretünket énekeljük el.
Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és Szentlélek Istennek. Valamint volt kezdetben, azonképpen most is, mindörökké. Amen. Amen.
Testvéreim, Istenünk igéjét olvasom, amely alapján ő maga szólíthat meg bennünket. Ez egy hosszabb ige szakasz lesz a Jelenések könyvéből. A 15. részt olvasnám, de állva hallgassuk meg. És láttam egy másik nagy jelet és csodálatos jelet a mennyben. 7 angyal, akinél az utolsó 7 csapás volt, mert ezekkel teljesedett be az Isten haragja. És láttam valami üvegtenger félét, amely tűzzel volt vegyítve, és láttam azokat, akik legyőzték a fenevadat, annak képmását és nevének számát, amint az üvegtengernél álltak az Isten hárfáival, és énekelték Mózesnek, Isten szolgájának az énekét és a bárány énekét. Nagyok és csodálatosak ed a műveid, mindenható Úristen, igazságosak és igazak a te utaid, népek királya. Ki ne félne téged, Urunk, ki ne dicsőíteni a te nevedet, hiszen egyedül te vagy a szent. Mert a népek eljönnek mind, és leborulnak előtted, mert nyilvánvalóvá lettek igazságos ítéleteid. Ezek után láttam, hogy megnyílt a bizonyságtétel sátrának szentélye a mennyben, és kijött a szentélyből a hét angyal, akinél a hét csapás volt, tiszta fénylő gyolcsba voltak öltözve, mellüket aranyöv vette körül. És a négy élőlény közül az egyik átadott a hét angyalnak hét aranypoharat, telve az örökkön örökké élő Isten haragjával. A szentély megtelt füsttel, Isten dicsőségétől és hatalmától, és senki sem mehetett be a szentélybe, míg be nem teljesedett a hét angyal hét csapása. Amen. Foglaljuk el helyünket. Kedves testvérek, teológus koromban az az anekdóta járt az intézményben, hogy a professzorok egy ülésen, tanári karnak hívták ezt, a Calvin teremben, ahogyan tanácskoztak, egymással beszélgettek, mielőtt valamilyen igazgatási ügyet kellett volna megtárgyalniuk. Az egyik professzor, még egyszer mondom, ez anekdóta, de a vége az biztosan valós. Az egyik professzor elkezdett beszélgetni a másikkal Krisztus preegzisztenciájáról, azaz, hogy hogyan is létezett Krisztus, mielőtt testet öltött volna. És ahogyan beszélgettek, talán egy újszövetséges, egy rendszeres teológussal, elmondta kiki, amit a Szentírásból az Úristen a szívére helyezett, és a végén valamelyikük azt mondta, hogy de azért egy néhány pontban az Úristen titkot hagyott nekünk, nincsen bizonyosságom. Már nem Krisztus léte, vagy születés előtti léte, hanem egy részlet kérdés felül azt mondta, ez az Isten titka nem nyilvánította, nem jelentette ki nekem. Aztán bekapcsolódott ebbe a beszélgetésbe egy egyház történész is, és ő is hasonlóképpen hasogatta az igét, de már annak a hatás történetét, hogy tudnélik, hogyan jelent ez meg az első században, második században, Calvinnál is. Ő maga is arra hivatkozott, hogy ír erről valamit, Calvin, még ott talán Strasbourgban, utána kell néznem, mert van egy pici bizonytalanság bennem. Aztán a beszélgetésbe bekapcsolódott a homiletika tanár is, ő a gyakorlati tanszék vezetője, aki prédikációkra bátorítja, buzdítja az ifjakat, tanítja a bevezetés, tárgyalás, befejezést, hogyan áll és hogyan néz ki egy református istentisztelet. Ő maga pedig talán Spurgeonre hivatkozott, hogy erről valamikor még a nagyszerű igehirdető is beszélt, de utána kell néznie, mert nem tudja pontosan, hogy melyik évben történt ez. És miközben hallgatta Máté János ezt a történetet, aki a teológián hosszú évtizedeken keresztül az ének és zene, hogyha ezt egyéb kifejezéssel illetjük, a himnológiai tanszék vezetője és a professzorokra nézett, és azt mondta, hogy drágáim, úgy látom, ti sok mindent nem tudtok. Egyet azonban állíthatok, hogy a mennyországban Krisztusnak fogunk énekelni. Sok mindent nem tudhatunk, mondta kicsi szarkazmussal Máté János professzor úr, aki sokszor egy-egy karitanács ülésen, jegyezzük meg, Bachot gyakorolt, úgyhogy az ujjai jártak, mert hogy számára nagyon fontos volt az Istent dicsérő zene és ének, de egy dolgot tudunk, és megtanultam tőle, hogy valamikor fent, a mennyben, az Isten országában, amikor mindenre majd fény derül, akkor ott énekelni fogunk. Nézzétek, a felolvasott himnusz Jelenések könyvéből a mai napi igerész éppen erről az énekről szól. Egészen pontosan erről a dicsérő énekről és annak tartalmáról. Nem akármiről van itt szó, kedves testvérek. Az elmúlt héten vasárnap, ahogyan a Jelenések könyvét olvashattuk, a 11. rész került elénk, amikor is az egyház élete, az egyház megmaradása, mondjuk így, hogy azoknak a hite, akik Krisztusért elkötelezettek, milyen viszontagságok körébe fog kerülni. A 12. részben erről már nem hallhattunk, legalábbis ebben a közösségben így nem. Egy hatalmas jel, egy hatalmas bejelentése van a feltámadott Krisztusnak, Úrnak, a napba öltözött asszony tekintetében. A napba öltözött asszony számunkra a református emberek számára az egyházat ábrázolja ki. Hadd mondjam így, Isten választott újszövetségi népét. És az ő tusája, az ő harca, az ő küzdelme a sárkánnyal és a fenevaddal, a megpróbáltatásoknak az idejét, a nehézségeket, a hátratételt és a hűséget szimbolizálják. És persze azt is, hogy ahogyan küzd az egyház, ahogyan élünk, ahogyan belül tusakodunk és viaskodunk, mert nem csak közösségileg él az egyház, hanem személyesen is, individuálisan is. Ezekben a kérdéseinkben a mennyben, akár Isten az ő angyalaival is harcol értünk. Most pedig azt halljuk, hogy a harc eldőlt. Most azt halljuk, hogy hangzik a bárány éneke, azt halljuk, hogy hangzik Mózes éneke. Nem egy letűnt kor dallama, hanem a májé és a jövőjé. Gyönyörűséges, ahogyan beszél a feltámadott Krisztus Jánoshoz. Gyönyörűséges az a kép, amelyet lát, hallja a hangot, a dicsérő éneket, nem valami fajta dörmögést, nem valami fajta összezárt, tulajdonképpen halhatatlan hangot, hanem nagyon harsányan, nagyon világosan hallja Krisztus dicséretét. Mert a győzelem Jézus Krisztusé. Engedjétek meg, hogy ezt lássuk. Én magam a mai istentiszteletre, ahogyan készültem, szándékosan, majd meglátjátok, szándékosan választottam két úgynevezett húsvéti éneket is. Mert a győzelemről szól a Jelenések könyvének 15. fejezete. A győzelemről szól, hogy feltámadta Krisztus, legyőzetett a halál örökre, ellenségei elpusztultak, és ő maga pedig uralkodik. A győzelemről szól, amely győzelemben ott van az ítélet. Nem beszéltük meg előre, hogy melyik ige szakasz hangzik majd most el. Jónás próféta jele, amely az ítéletet is hordozza. Azt mondja János, hogy ott volt egy üveg tengerhez hasonló, amelyben minthogyha tűz lett volna. Igen, testvérek, ez Jézus ítélete. Az az ítélet, amely egyben csodálatos, és egyben félelmetes. Az az ítélet, amely olyan, mint egy üveg, de olyan, mint a tűz. Fénylő, sima és tiszta. Nem nyugtalan, nem háborgó, nem a népek tengeréről szóló, hanem tükörsima. Mert hogy ilyen az Isten dicsősége. Ilyen az Isten súlya, ilyen az Isten fénye, ilyen az ő emésztő ereje, hogy nem tűrheti a bűnt, nem tűrheti a hamisságot, nem tűrheti mindazt, ami az ember életét megrontja. Az Isten igazsága ilyen bűnt emésztő tűz. És hadd mondjam nektek, hogy az Isten igazsága ilyen lángoló, ilyen forró szeretet. De ott és akkor, a győzelem pillanatában nem háborgó. Az Isten szeretete éget, kiégeti belülünk mindazt, ami salak, kiégeti belülünk mindazt, ami tőle elválaszt, és egyben magához ölel. Üveg és tűz. A földön nem vegyíthető egymással. De mégis ott a mennyben az Isten szeretetét és az Isten igazságát mutatja, amely harmonikus kapcsolatban van egymással. Mi sokszor megpróbálnánk a kettőt szembeállítani, az Isten ítéletét és az Isten szeretetét. Hogyan engedheti meg az Isten? Miért adta ezt az Isten? Hogyan szerethet így az Isten? Hát, tanuljuk meg, hogy az Isten szeretete megítél, és az Isten szeretete magához ölel. Mert ha nem így volna, akkor nem volna szeretet. Nem csak arról van szó, hogy mindent elfedez, hanem arról is, hogy mindent elítél, ami nem tőle való. És nézzétek, már szükség van erre, mert itt ezen a földön, amikor képileg szólva saját életünket jellemezzük, akkor nagyon sokszor azt mondjuk, hogy az életünk viharos. Az életünkben hullámok vannak. Mindannyian használjuk ezeket a kifejezéseket. Hogy most jobb napok jönnek, vagy éppen rosszabbak. És most pedig különösképpen is értjük, megmondom őszintén, hogy én magam csak a televízió képernyőiről, hogy mit jelent az, amikor a vizek szennyezetté válnak. Mit jelent az, amikor küzdünk, hogy valami ne koszolódjon el, ne piszkolódjon el? Mit jelent az az utolsó kép, amikor valaki azt mondja saját életében, akár az itt ülők közül is, hogy én magam a halál vizének partján állok. A halál sötét vizének a partján állok. Ugye, érthető, hogy mennyire más a mi képünk, amit használunk, leírva életünket, mint amit az Isten mond a győzelem pillanatában. A miénk hullámzó, sodró, a miénk sötét, szennyezett, az Istené pedig olyan, mintha valami üvegtenger volna, melyet átjár a tűz. Igen, testvérek, ott fent az üdvözültek, a megváltottak, emellett a tenger mellett énekelnek. És nem is akármit énekelnek, most már térjünk rá Máté János professzor úr humoros mondatára, de valóságára. Mózes énekét éneklik, és a bárány énekét éneklik. Különbség van a kettő között? Azt hiszem, nincsen. Meg is mondom miért. Hogyha kikeresitek, testvérek, majd otthon a Szentírásból, nem csak kíváncsiságból Mózes énekét, akkor meglátjátok az Exodusban, Mózes második könyvének a 15. részében, hogy hogyan dicséri Mózes az ő urát, Istenét. A történet közvetlenül a Vörös-tengeren való átkelés után íródik le. És nagyon sokan ma is összetévesztik tulajdonképpen ezt az éneket avval az énekkel, amely ének Mózes egész életét meghatározta volna. Nem egy új énekre gondolnak, hanem leginkább az éneknek a hátterében meghúzódó eseményeket keverik össze. Mózes hálaadó éneke, ahogyan említettem, a Vörös-tengeren való átkelés után jelenik meg. Nagyon sokan úgy gondolják, hogy ez az ének azt szimbolizálja és azt mondja el, hogy az Isten átsegít engem egy bajon, egy reménytelen helyzeten, akkor ilyen hálás legyen az én szívem. Mondjuk így bátran, hogyha az Isten csodát ad az én életembe, akkor majd én is éneklek ilyen éneket. De Mózes éneke nem erről szóló ének. Mózes éneke nem a Vörös-tengeren való átkelést említi a legfontosabbnak, hanem azt, azt a korszakváltást, amely megjelent Isten választott népe életében. Hogy tudnélik, Egyiptomban szolgák voltak, a Vörös-tengeren túl pedig szabadok. Nem az a legfontosabb, hogy átkeltek a tengeren száraz lábon, hanem az a legfontosabb Mózes hálaadó énekében, hogy egykor rabszolgák voltak, most pedig szabad emberek. Képzeljétek el, talán a héten kérdeztem meg a gyermekeinket, egy hasonló történetet olvastunk, nem is Mózes énekét, de valahol a pusztai vándorlások kapcsán a szabadság történetét. Megkérdeztem a fiatalokat, meglepett, azért hozom most ide elétek is. Megkérdeztem tőlük, hogy ki szeretne közületek felnőtt lenni. Ők 10 éves gyermekek talán, akiket megkérdeztem. És mondtam, hogy tegyétek fel a kezeteket. Senki nem tette fel a kezét. Most András feltette, de ott az általános iskolában senki nem tette fel a kezét, hogy felnőtt szeretne lenni. És megkérdeztem tőlük, hogy ki szeretné azt tenni, amit csak akar. Mindenki föltette a kezét. Valahogyan a gyermekeink már sejtenek valamit abból, egy 10 éves gyermek sejt valamit abból, hogy a felnőtt lét az nem a szabadságot jelenti. Elmúltak azok az idők, amelyek talán a nevemből adódóan valamikor megjelentek, hogy felnőtt akarok lenni. Mondja egy ifjú ember, Nyilas Misi. Elmúltak azok az idők, a gyermekek már nem felnőttek akarnak lenni, hanem szabadok. Csak sokszor, amikor az ember a szabadságot keresi, akkor a kiszolgáltatottságot kapja. Vajon megvan-e még a szívetekben? Nem az, hogy azt teszek, amit akarok, hanem megvan-e az az őszinte vágy, hogy szabad szeretnék lenni. Nem abban az értelemben, hogy most szabadságra megyek. Döbbenetes testvérek, hogyha valaki szabadságra megy, annak az élete sokkal inkább be van táblázva, mint amikor dolgozik. Sokkal többet végez kétkezi munkában, mint amit megfizetnek neki. Mit jelent akkor a szabadság? Mit jelent az, amit ingyen kaphatok? Mit jelent az, amiért a fiatalok és idősek küzdenek? Mit jelent az a mondat, hogy holnap szabaddá teszem magam? Mit jelent az, hogy lerázom magamról az igát? Ezek a mondatok sokszor fából vaskarikát. De a bárány valami egészen mást készít. Valódi szabadságot. Mózes azért ad hálát, hogy a nép együtt, aki fogságban volt, aki megaláztatásban volt, íme szabad lesz az Isten szolgálatára, az Isten tiszteletére. És mit ad a bárány? Valódi szabadságot. A bűn rabságából, az örökké valóságot. Egyedül a bárány, akinek a neve azt jelenti szabadító, Jehosua, Jézus. Mert az ember nem szabadíthatja meg magát, és csak akkor lesz szabad, hogyha Istenben él, hogyha Krisztusban éli a mindennapját, akkor lesz igazi szabadság a mindennapokban. Mert egyedül Isten az, aki szabad. És minden ő benne adatik meg. Ő általa nyerhetünk szabadságot. Jézus Krisztus, mondjuk ki, azért jött, hogy bennünket megszabadítson. És ezért vagyunk hálásak. Nézzétek, testvérek, ott az üveg tenger partján a megszabadítottak énekelnek. Az üdvözültek seregei énekelnek. Akik hűségesek maradtak mind halálig. Akiknek eltétetett az igazság koronája. ők dicsérik az Urat. Utána olvastam ennek a dicséretnek, ennek a himnusznak. Ez a dicséret és ez a himnusz a következőket tartalmazza az Ószövetségből. A 11. Zsoltárt, a 139-et, a 145-et, a 86-at. Ámosz próféta könyvéből a 4. részt, Mózes 5. könyvéből a 32. részt, Jeremiás próféta könyvéből a 10. részt, Sámuel első könyvéből a 2. részt, és Malakiás próféta könyvéből a 11. részt. Ugyanis magának az éneknek, magának a dicsérő himnusznak megvan az összefüggés rendszere. Megvan, hadd mondjam így, a matematikája. Aki az Istent dicséri, logikusan dicséri. Aki az Istent keresi, annak van törvényszerűsége. Nézzétek a matematikát, hányan és hányan nem szeretik, pedig a zene, az puszta matematika és fizika. De nem megnyomorít, hanem szinte a könnyekig meghat, lelkesít. Vagy éppen lehangol. Törvény uralkodik benne, de nem olyan törvény, amely törvény megkötöz, nem olyan törvény, amely törvény tönkretesz, hanem olyan törvény, amely mérhetetlen harmóniát jelent magával az Istennel. A zenének, az éneknek, a bárány énekének vannak szabályai, és ezek nem bántóak, nem bilincselőek, hanem valóban Istentől adottak, és szépek. Ezért, testvérek, két dolgot is ajánl számunkra, hadd mondjam így, talán azt mondjátok, hogy ez az én üzenetem lesz, ajánl számunkra a Szent Háromság egy örök és igaz Isten, hogy nehogy valami selejtet vigyünk az Isten elé, amikor őt dicsérjük, hanem minden Isten dicsérő éneknek a mérföldje és mérőköve az, hogy a Szentírás igéjén alapul-e. Nagyon sok ember a zsoltárokat nem szereti. Azt mondja, hogy érthetetlenek számára. Íme itt a példa, tanuljátok, tanulmányozzátok, olvassátok, mert a mennyben erre lesz szükség. Az Isten kijelentését mondani, hirdetni, énekelni. Tegnap éjjel még, ahogyan hazaérkeztem Nagybörzsönyből, rá kattintottam egy oldalra, a Magyar Egyház Zenei Társaság oldalára. Kerestem egy tanulmányt, nem találtam meg, de egy dolgot elolvastam, ez egy rövid, egy oldalas összefoglalás, hogy készül egy új református énekeskönyv, és ennek az új református énekeskönyvnek felsorolták azokat a pontjait, amely alapján szeretnék majd az énekeket rendszerezni. Az egyik pontja így, hogy benne lesz a 150 zsoltár. A modernizáció nem fogja kiírtani a zsoltárokat az éneklésünkből. Mert hallottátok, a bárány éneke a Szentíráson, a zsoltárokon alapuló ének. Olvassátok ezért a zsoltárokat, olvassátok ezért a Szentírást, hogy a legszebbet, a legjobbat adhassuk Istennek. És ezzel kapcsolatban természetesen eszembe jut a mi éneklésünk. Eszembe jut a saját dünnyögésem, keresésem, összeszorított fogam, hogy valóban az én énekem, nem az én prózám, olyan furcsa, ugye halljátok, azt olvasok, hogy Mózes éneke, meg azt olvasok, hogy a bárány éneke, és mi megszoktuk, hogy ezt prózában mondjuk el. Ott ének lesz. A mérték és a mérce az, hogy amikor Istenhez szólunk, amikor Isten elé állunk, amikor neki hálát adunk, amikor őt magasztaljuk, akkor valóban megtesszük-e ezt? Mert hiszem, hogy igaz Jézus szava erre is, hogy aki szégyel engem, az hallgat. És nem csak arra vonatkozik ez, hogy nem beszél, hanem arra is vonatkozik, hogy nem énekel. Mert a mi éneklésünkhöz nem szép hang kell, nem zenei képzettség, hanem szív, amely szív az Isten felé, oda viszi valóban a legszebb ajándékot. És azért éneklünk itt az Isten tiszteleten, hogy majd énekelhessünk fent a mennyben. Énekelhessünk. Énekeljük együtt, és mondjuk együtt, újra és újra, a bárány énekét, Mózes énekét, amely a szolgaságból, a bűn rabságából az örök élet felé vezet. Nagyok és csodálatosak a te műveid, mindenható Úristen, igazságosak és igazak a te utaid, népek királya. Ki ne félne téged, Urunk, és ki ne dicsőíteni a te nevedet, hiszen egyedül te vagy a szent. Mert a népek eljönnek mind, és leborulnak előtted, mert nyilvánvalóvá lettek igazságos ítéleteid. Amen. Jöjjetek fennállva, énekszóval válaszoljunk az elhangzott ígére, 185. énekünket, húsvéti dicséretünket. Énekeljük el.
Krisztus feltámadott, kit halál elragadott. Örvendezzünk, vigadjunk, Krisztus lett a vigaszunk. Halleluja! Ha ő fel nem támad, nincs többé bűn bocsánat. Zengjük ő dicséretét, halleluja! 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 Örvendezzünk, vigadjunk, Krisztus lett a vigaszunk. Halleluja!
Imádkozzunk! Nagyok és csodálatosak a te munkáid, Urunk, és kezedben vannak a föld mélységei is. Hatalmas vagy, Urunk, Jézus Krisztus, mert legyőzted a halált, és így bűnbocsánatot adtál számunkra. Ezért legyen a te nevednek dicséret, dicsőség, tisztesség és hálaadás. Köszönjük, Urunk, hogy a te ítéleted az tűz, amely szeretetével magához ölel, és mindent megemészt, hogy bilincseinket letörhesse. Imádkozunk hozzád, Urunk, a mi éneklésünkért. Imádkozunk gyülekezeti szolgálatunkért, mert sokszor megvalljuk neked, ebben a tekintetben valami másodlagosat adunk. Nem úgy, hogy Urunk ne hangozna az orgona, vagy ne kereshetnénk meg az éneket, hanem talán a szívünk hiányzik belőle. Kérünk, hogy ebben is taníts bennünket. Imádkozunk hozzád, Urunk, a mi gyülekezetünk aprajáért és nagyjáért. Imádkozunk hozzád betegjeinkért, elesettjeinkért, időseinkért, azokért a testvérekért, akik már régen nem tudtak eljönni a te hajlékodba, és hálát adunk neked, Urunk, hogy együtt ennyien magasztalhatunk téged. Imádkozunk hozzád, Urunk, akiknek próba van az életében, te légy a segítségük. Imádkozunk hozzád, Urunk, azokért a testvéreinkért, barátainkért, akiknek az élete megnyomorodott egyik pillanatról a másikra. Akiknek a sebek, a fájdalmak még csak most kezdenek majd égetni, most kezd majd a torkuk csak kaparni, és lehet, hogy nem amiatt, Urunk, hogy marja a lúg, hanem azért, mert marja az élet, a jövendő, a kétség. Ezért kérünk, Istenünk, engedd, hogy a mi adományunkat úgy készítsük el, hogy bajba jutott testvéreinken segíteni tudjunk. Áld meg, Urunk, a mi egyházunkat, áld meg a Krisztus közösségét, áld meg, Urunk, a mai ünneplő gyülekezeteket, áld meg, Urunk, a mi országunkat, népünket, nemzetünket. Krisztusért kérünk, hallgasd meg imánkat. Amen. Jézus így tanított minket imádkozni. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tied az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Hirdetem testvéreim az adakozást, melyel az iszapkárt szenvedett testvéreink életét szeretnénk megsegíteni, ami Urunk Jézus Krisztus bátorít és tanít arra, hogy jobb adni, mint kapni. Amen. Foglaljuk el helyünket. Kedves testvérek, a hirdetéseket folytatnám. Hétfőn tartjuk énekkari próbánkat. Énekkari próbánk 18 órakor kezdődik majd Pomázon. Kedden 18 órakor bibliaóránk lesz Csobánkán, Kék Kereszt alkalom Pomázon. Szerdán 18 órakor bibliaórát tartunk Pomázon. Pénteken 19 órakor filmklub lesz majd gyülekezetünkben. Péter, a kőszikla, tulajdonképpen vizuális biblia történet második részét fogjuk vetíteni. Reán következő vasárnap 9 órakor Isten tiszteletünk lesz Csobánkán, 10:30-kor pedig Pomázon. Hirdetem testvéreimnek, hogy parókiám tetőfelújítása 2010. augusztus 11-én elkezdődött, azóta befejeződött, és szeretnénk megköszönni a csobánkai testvérek presbitérium felajánlását, pomáziak, ahogyan ehhez a felújításhoz hozzájárultak 150 ezer forinttal. Isten áldja meg testvéreinket! Egyben hirdetem és köszönöm, hogy imaházunk lelkészi hivatala is folyamatosan szépül és épül. Az elmúlt napokban is láthattátok, ahogyan bejöttetek, hogy elkészült a padozatnak a felcsiszolása és lakkozása. Kérjük testvéreinket, hogyha tudják, akkor adományaikkal támogassák ezt a munkánkat is. Ahogyan hirdettem, az elmúlt napokban, pénteken, este, szombaton és a mai napon családos hétvégét tart gyülekezetünk Nagybörzsönyben. Néhány család még Nagybörzsönyben van, 5 család van még Nagybörzsönyben. Én magam pedig tegnap este, az esti alkalom után olyan 10:30 magasságában indultam haza, és érkeztem meg. A mai napra a környékbe várnak vissza bennünket. Október 17-én, tehát a mai napon 15 órakor lesz Czóni Kenyeres József perőcsenyi lelkipásztor beiktatása, melyre hívják gyülekezetünket. Október 20-án a Szentendrei Református Gimnázium új kápolna termében erdélyi protestáns dallamok csendülnek fel a Somos zenekar tolmácsolásában, támogatói jegyek a helyszínen vásárolhatók. Október 24-én délelőtt gyülekezetünk Psalmus kórusa Perőcsényben szolgál, ezen a délutánon pedig 15 órakor a Sziget Monostori testvérek hívnak lelkipásztorok beiktatására, amely ünnepi alkalom a gyülekezet életében. Október 29-én 18 órakor ad hálát a Leányfalui Református Gyülekezet temploma felszentelésének 10. éves évfordulóján, melyre ugyancsak várnak bennünket. Október 31-én 15 órakor a Vácharjáni Gyülekezet ünnepli temploma felszentelésének 225. éves évfordulóját, amely ugyancsak alkalmat kínál a testvéri közösségre. Végül, de nem utolsó sorban szeretném még hirdetni, ahogyan az elmúlt években mindig tettük, most ebben az esztendőben is, de novemberben, 2010. november 7-én gyülekezetünk hálaadó vasárnapjára kerül sor, ahol is borítékba helyezett adományainkkal támogathatjuk a mi gyülekezetünket, borítékos adományunk, hála áldozatunk része is. A borítékokat elkészítettük, majd a persely mellé elhelyezzük, jelen pillanatban még hátul van. Szeretném megköszönni gyülekezetünk minden tagjának elmúlt heti segítségét és munkáját. Az Úristen áldjon meg bennünket. Záró énekünket keressük meg, 356. énekünk első verszakát énekeljük.
Felvirrad áldott szép napunk, a teljes szívvel végadunk. Ma győz a Krisztus és a hint, rab lesz sok ellensége mind.
Fennállva vegyük Istenünk áldását. Az Isten békessége, mely minden értelmet felülhalad, meg fogja őrizni szíveteket, gondolatotokat a Krisztus Jézusban. Amen. Énekeljük el nemzeti imádságunkat, a himnuszt.
Áldás békesség, Isten velünk viszontlátásra!